Írják le, hogy e témán belül ki mit, kit mi érdekel, igen, muszáj lesz így, mert én magam is kíváncsi vagyok, hogy jól készültem-e, hogy azt hoztam ebből a nagy témából, ami érdekli önöket. És most nem fogom mindegyiket elolvasni, de egy-kettőt ízelítőül nyilván névtelenül, hogy mi érdekli a társaságot. Szülő-gyerek kommunikáció, a gyerek hibázik, szülőként hogyan tudjuk őt a jó útra terelni. Hát ezt mi se tudjuk, egyébként férjem is elkísért engem, erre nem tudom a választ. Konfliktusok megoldása, vita kezelés, hát erről lesz szó. Nézeteltérések megoldása, hogyan ne vigyem haza a gondjaim, ne otthon robbanjak, konfliktus kezelés, hogyan kell kompromisszumokat kezelni, kommunikálni. Én most nem olvasom tovább, mert eltelik az időnk, de úgy látom, hogy azért valószínűleg lesz szó arról is, ami érdekli a társaságot. Készüljenek arra, hogy állandóan gondolkodtató feladatokat fogok adni. Szóval úgy képzeljük, mintha körbeülnénk, és folyamatosan beszélgetnénk, és fogok kérdezgetni is. Képtelen vagyok úgy előadni, hogy csak dumáljak, hanem mindig kérdezem, hogy együtt fedezzük fel az igazságot, hogy néha föl fogok tenni kérdéseket, és szabad bekiabálni, ha elég bátrak. Szóval ezen már túl vagyunk, és akkor amit én terveztem, annak a vázlata itt látható, tehát hogy egyáltalán mit jelent a kommunikáció, milyen módjai vannak, hogy miért különösen nehéz a családi kommunikáció, nehezebb, mint más közegekben kommunikálni. Aztán, hogy a szeretetünket hogyan tudjuk kifejezni, hogyan kezeljük a konfliktusokat, a nehéz helyzeteket, és a meghallgatásról is szó lesz. Körülbelül ezt terveztem, és nagyon-nagyon fogunk sietni, hogy beleférjünk az időbe. Hát én már kérdeztem azt, hogy ha valakinek kérdése lesz a végén, és lesz rá módunk, szívesen itt maradunk, mi ráérünk. Van egy mondat, amit ide kivetítettem, remélem mindenki jól látja, elég jó a kivetítő, csak épp a minta nem látszik rajta, remélem jól fog megjelenni egyébként, mert én mást látok, mint itt, egy picit más, de a szöveg szerencsére rendben van. Tehát van egy ilyen mondatunk, hogy a házasságban és a családban nagyon fontos a kommunikáció. Sokan mondják ezt, hogy hát mi kell a boldog házassághoz? A kommunikáció. Mi hiányzik ebből a mondatból? Közös, bár a kommunikáció mindig valahol közösen zajlik, de jó az irány. Mi hiányzik még, mit gondolnak? Hogy erőszakmentes legyen, ne legyen bántó. Van még valakinek? Hogy őszinte legyen, nagyon-nagyon jó, most már haladunk a lényeg fele. Ezt most már nem hallottam? Szeretetteli kommunikáció, jó, köszönöm, akik hátul vannak. Tiszteletteljes, nagyon jók. És örülök, hogy meg is hallottam onnan hátulról. Tehát, hogy ez a mondat önmagában nem mond semmit, mert hogy az ember mindig kommunikál. Kérdezem én, hogy... majd később kérdezem, jó? Menjünk tovább. Most mindenki saját maga, és most itt nem, ha egy napig együtt lennénk, akkor sok-sok embert megkérdeznék, hogy számoljon be a gondolkodni való eredményéről, de most mindenki csak saját magának gondoljon egy emberre, akivel jó beszélgetni. Remélem mindenkinek van ilyen embere. És próbálják magukban megfogalmazni, most csak magukban, hogy miért jó beszélgetni ezzel az emberrel. Valahol elcsípni a titkát, miért jó vele kommunikálni, aztán gondoljanak egy olyan emberre, akivel nem jó beszélgetni, talán ilyen is van, és próbálják elcsípni annak a titkát, hogy vajon azzal az emberrel miért nem jó beszélgetni. És ezt most mindenki saját magának egy picit. Megvan, úgy nagyjából találtak példákat? Egy-két fejet láttam bologatni, aki nem találtanak meg, az majd utólag keressen. Azért is próbálunk így a gyakorlat felől belemenni az elméletbe, hogy először élmény szinten próbáljuk megtapasztalni, hogy mitől jó egy kommunikáció, és mitől nem jó, és aztán utána hozzá kapcsolunk most elméleteket is. Mindig definiálni kell egy fogalmat, amiről beszélünk. Ugye a kommunikáció fogalma, ki is írtam, a kommunió szóból ered. És ez a kommunió szó azt jelenti, közösséget jelent. Tehát ha kommunikációról beszélünk, akkor egy olyan folyamatról beszélünk, ami egyrészt közösséget teremt emberek között, tehát a kapcsolódás eszköze, másrészt magunkból valamit megosztunk a másikkal. Ugye a közösségteremtésnek az a módja, hogy magunkból valamit megosztunk, és természetesen vissza is, ahogy itt elhangzott, hogy együtt csináljuk közösen, nyilván meg is hallgatjuk a másik embert, önnek azt a dolgát, amit szeretne velünk megosztani. Tehát igazándiból erről a folyamatról fogunk beszélni. Egyébként, ha menet közben valami nem elég világos, nyugodtan szólaljanak meg, jó? Tehát nálunk a főiskolán folyamatosan beszélgetünk. Sőt, még néha annak örülök legjobban, amikor vitatkoznak is a hallgatók, bár ezt ritkán mernek, de azért néha. Most viszont kérdezek, és lehet megint bekiabálni, hogy szűkítsük a témát, bár a családban hasonló módon kommunikálunk, mint más helyeken, de milyen módokon történik ez a fajta megosztás, közösségteremtés? Kérek ötleteket, milyen módon kommunikál az ember? Mivel? Hogyan? Asztal körül, és akkor ebben a példában benne van szerintem több dolog is, mert ülünk az asztal körül. Együtt vagyunk, már hogy ott vagyunk együtt, az is egy kommunikálás, és annak, hogy közösségben vagyunk, de nem némán ülünk általában, hanem beszélünk is, ugye? Tehát szavakkal is kommunikálunk. Ez a szavakkal. Tettekkel is kommunikálunk. Aki megfőzte ezt a finom ebédet, az avval, tettével kommunikálta azt, remélhetőleg szeret minket, és nem szándékosan elrontott, ez nem szokott lenni. Aztán még mivel tudunk kommunikálni?
Érintéssel.
Mivel? Ja, emojival is lehet. És ez most már az új világ, igen, tehát, hogy azzal is kommunikálni. Én ezt el szoktam rontani a gyerekeimmel, mert ők ebben nagyon profik, és amikor messengerezünk, akkor én nem szoktam eltalálni, hogy melyik emojit kell, és akkor néha nézik, hogy nem értik. Ebben még bele kell tanulni ugye a mi idősebb generációnknak. Még mivel lehet kommunikálni? Például ajándékokkal is. Van még ötletük? Testünkkel, a testhelyzettel. Gesztusokkal, időnkkel, hogy adunk-e időt, vagy nem adunk. Még valamivel lehet. Az öltözékünkkel is kommunikálunk, meg a hallgatásunk. Ugye, jól hallottam? Most már így nem nagyon látom, hogy a hallgatásunkkal is tudunk kommunikálni. Rengeteg dologgal. Nem, ezeket mind ki is vetítem, hogyha még valami van, amit nem, amiről, ami még nem jutott eszükbe, lehet mondani. De körülbelül ezek elhangzottak, ugye? Ugye ezek úgynevezett kommunikációs csatornák. És ezekkel mind lehet kommunikálni, és az a nagyon fura, és ebben az irányba megyünk tovább, hogyha most kérdezem, amit az előbb akartam, mondjanak egy helyzetet, amikor az ember nem kommunikál. Mondjuk, akkor meg azt kommunikál, hogy alszik, igen. Tessék? Igazándiból az a válasz, hogy mondjuk az alváson, meg ha meghaltunk, akkor meg azt kommunikáljuk, hogy meghaltunk, hogy nem élünk, de hogy igazándiból nincs olyan. Tehát, hogy ezt nagyon meg kell jegyeznünk, hogy nincs olyan, hogy ne kommunikálnánk. És minden helyzetben valamit közlünk magunkról másiknak, és ezt nagyon fontos tudnunk. És majd ebben az irányba megyünk tovább, hogy hogyan történik ez a közlés magunkról. Már is hoztam egy példát. Itt ül egy hölgy, lehet, hogy ő egy feleség, lehet, hogy ő egy anyuka, egy fiatal anyuka, aki a gyerekéhez szól, vagy feleség, aki a férjéhez szól. Mit kommunikál ez a hölgy? Hogy őt bántják? bocsánat, igen, hogy bár neki van bántalma, tehát hogy ő szomorú, ő sértett. Hogy csalódott, meg aggódik. Hogy magányos. Hogy milyen dühös. És nézzük meg, hogy mit mond. Sosem vagy itthon. Egy csomó jó dolgot mondtak, hogy ez a hölgy mit kommunikál, és egyik sem az, amit ő kimondott, hogy sosem vagy itthon. Ez nagyon érdekes. Tehát, hogy mit a szavaival mondott, az arra senki sem figyelt fel, de ami látszik rajta az arcán, a gesztusain, arra figyelt fel mindenki. Ráadásul nagy valószínűséggel az a üzenet, amit mondott, hogy sosem vagy itthon, ez valószínűleg nem is igaz szó szerint, ugye? Mert ha sosem vagy itthon, az azt jelenti, hogy nem is ott lakik az a másik. Tehát, hogy igazándiból itt most ez egy jó példa volt arra, hogy milyen egy kommunikációs aktuson belül is milyen sok rétege van az üzenetnek. Jó, menjünk tovább. És akkor itt már látható, jön egy kis elmélet, ott vannak írva az elméletalkotók, hogy minden kommunikáció több síkon zajlik. Most megint hoztam egy képet, itt van egy kamaszlány és az anyukája, és ez a kamaszlány azt mondja az anyukájának, hogy anya, én figyelek, most nézzük meg az arcát, meg a testtartását, meg a kezét. A kommunikáció egyik síkja a tárgyi tartalom, amit ő mond. Anya, én figyelek, ezt mondja. Igen ám, de van egy másik síkja is, sőt harmadik és negyedik síkja is. Van egy önmegnyilvánulása is, ami az érzelmeit kommunikálja. Itt mit gondolnak, milyen érzelmei vannak ennek a lánynak? Kicsi unalom. Egy érdektelenség is van benne. Egy kicsi lenézést. Igen, úgy próbálom, húzza a száját. Esetleg vágyakozik, de más fele, nem az anyukája fele. Egyértelmű. Tehát mutat, önkéntelenül mutat valamit az állapotáról, meg mutat valamit a kettőjük kapcsolatáról is. Ebben emögött a mondat mögött van egy üzenet a kapcsolatról is. Hát mi lehet ez az üzenet a anyalány kapcsolatról ebben a pillanatban? De nem vagy nekem fontos, mondjuk. Meg még azért nyilván árnyalhatnánk, de hogy elnéz az anyjától, tehát hogy nem te érdekelsz engem. Ezt is üzeni egyébként, amikor kimondja ezt a szót, vagy anyas fül. És még van egy felszólítás, egy kérés is. Mit gondolnak, hogy szavak nélkül mit kér ez a lány most? Ha hagyjál már békén, igen. De közben azt mondja, hogy anya, én figyelek. Na most ilyen esetekben, amikor az előző képnél is ez volt, meg most is, hogy amit mond a tartalmi sík, nem esik egybe az összes többi síkkal, az érzelmivel, meg a kapcsolatival, melyiknek szoktunk hinni? Melyiknek hiszünk? Annak, hogy ő figyel, vagy annak, amit látunk rajta? Amit látunk, egyértelmű. Tehát az ember mindig elárulja magát. És erre nagyon figyeljünk, jó? Tehát elég könnyen rá lehet jönni arra, ha nem mondunk igazat, ha nem vagyunk őszinték, ha nem vagyunk hitelesek. Ha valakinek a szemébe nézünk, és azt mondjuk, hogy szeretlek, imádlak, de ha ez nem igaz, akkor azt észre fogja venni a másik. Mert átjön. A kommunikáció ennyire sok síkon zajlik. Emlékszem, ezt sose felejtem el, pedig már nagyon-nagyon régen volt egy általános iskolai tanárnőnk, aki állandóan gügyögött velünk, hogy jó gyerekek, aranyosak, így meg úgy, és közben tudtuk, hogy nagyon utál minden gyereket. És valahogy olyan nem volt hiteles, tehát hogy itt sem hiteles az, hogy anya, én figyelek, de hogy figyel. És hogy ez átmegy. Menjünk tovább, idáig oké, ugye? Tehát, hogy minden kommunikációs aktuson belül van egy csomó réteg, és általában az ember, főleg a családban, nem arra figyel, amit mond a tárgyi tartalomra, hanem amit kifejez. És akkor most megint egy kis elmélet, akkor mikor kommunikálunk jól? Hogyha megnézzük ezt a négy szintet, akkor kommunikálunk jól, hogyha egyértelmű, amit közölni akarunk, tehát, hogy a tárgyi tartalom egyértelmű, mert lehet, van, amikor ködösítünk, és fogalma sincs a másiknak, hogy miről is akarunk beszélni. Aztán, ha őszinte az önmegnyilvánulásunk. Hát itt most őszinte volt, csak a szavai nem voltak őszinték, ugye? És egy családban, mivel hogy ez a témánk, hogy a családban hogyan kommunikáljunk, a családban nagyon erősen ki vagyunk hegyezve arra, hogy a kapcsolati üzenet pozitív legyen, hogy jó indulatú legyen, hogy a családtagjaink jó indulattal forduljanak felénk. És ezért mertem kiírni azt, hogy a családban szinte azt mondom, hogy kötelező az, hogy a kapcsolati üzenet, ami minden egyes szavunk mögött ott van, amikor azt kérdezem, hogy van itthon kenyér? Ugye ez egy tárgyi dolog. És akkor megkérdezem, hogy van-e itthon kenyér? És akkor ezt is meg lehet kérdezni szeretetteljesen, és meg lehet kérdezni úgy, hogy a kapcsolati üzenet meg valami elutasítást közvetít. Tehát családban nagyon-nagyon fontos, hogy odafigyeljünk, hogy minden tárgyi szavunk mögött legyen egy jó indulatú, szeretetteljes gesztus. Ha boldogok akarunk lenni a családban, és itt most nyilván mindenki gondoljon arra a családra, hogy él fiatalként, vagy most még idézőjelben gyerekként, meg gondoljon majd mindenki arra a családra, amit majd saját maga alapít, ahol házas emberként vesz részt, tehát ugye ez mind a két helyzetre teljesen igaz. És hát akkor is jól kommunikálunk, hogyha figyelünk a másikra is, és nem csak mi dumálunk állandóan így, meg úgy, meg amúgy, hanem van meghallgatás is. Na most akkor itt jön ez a bizonyos hatalmas téma, amin a pszichológusok nagyon sokat lovagolnak, hogy a családi kommunikációban van egy olyan nehézség, hogy sokkal, de sokkal érzékenyebbek vagyunk a rokonaink kommunikációs gesztusaira, mint más helyzetben. És sokszor több a félreértés és a fájdalom. Ezt most mondom előre, hogy ha házasok lesznek, vagy lehet, hogy már van, aki most házas, pontosan tudja, hogy időnként úgy házasokkal is szoktunk foglalkozni, jegyesekkel is, és nagyon sokszor jönnek élő példák a fejembe, és hát ezt saját magam is megéltem 35 éves házasságom, eddig 35 éves házasságunk során, hogy néha az ember úgy érzi, hogy egyébként, mondjuk egy ilyen tábori közösség, vagy kis közösség, minél szorosabbak a kapcsolatok, annál hamarabb előáll egy ilyen helyzet, hogy megbántjuk egymást akaratlanul is. És ez jó, tehát erre most felhívom a figyelmet, ez nem azt jelenti, hogy nem jól működünk, hanem azt jelenti, hogy közel vagyunk érzelmileg. És meg kell tanulnunk kezelni ezeket a helyzeteket. És van egy harmadik oka is annak, hogy a családi kommunikációban több bántást vélünk felfedezni, hogy vannak érzékeny pontjaink, van, nem szakkifejezés, de ez saját találmány, hogy vannak lelki tyúk szemeink is, lelki tyúk szemek, érzékeny pontok, amit ha valaki megérint, akkor mi visítunk, fáj. És mondom, hozok egy példát, ha mondjuk testvér sorban egy kisebb gyerek, itt nem tudom, nyilván többeknek van több testvérük, és ha valaki egy kisebb a testvér sorban, lehet, hogy megélte ezt, hogy a nagy tesók mindig kizárták játékból. Menjél el, mert elrombolod, szétrombolod a legunkat, stb. És akkor mondjuk van egy ilyen élménye egy kis tesónak, hogy engem a testvérei mindig kizárnak, nem akarnak velem játszani, és akkor ez az élmény, mint egy lelki tyúkszem, beépül a lelkébe, és idősebb korban is mindig, ha egy ilyen kizárásféle dolog jön elő, akkor már is ugrik, hogy biztos megint azért mondtad ezt, mert ki akarsz zárni, mert nem szeretsz, mert engem senki se szeret, ugye? Vagy hogyha valakit sokat kritizáltak gyerekkorában, akkor minden kritikára iszonyú nagyot ugrik. Na ezek azok az érzékeny pontjaink mindenkinek van, és most megint nem kell itt szint vallani, hanem csak szépen csömbben mindenki nézze magába, hogy mi vajon tud-e felfedezni saját magában ilyen lelki tyúkszemet, egy ilyen érzékeny pontot, hogy ha nekem valami ilyet mondanak, akkor én robbanok, vagy akkor ugrok, vagy megsértődöm. Jó, mindenki egy percben próbáljon kutatni ilyesmi gyenge pontokra, mert ezt majd elmondom, hogy miért fontos, hogy ezekről tudjunk. Ki az, aki talált ilyen érzékeny pontot? Nehogy elárulja, hogy mi, csak készföltétel. Aha, na egész jó, szuper. Na, azért fontos ezeket az érzékeny pontjainkat ismerni, mert amikor majd erre az érzékeny pontra rálép, vagy megérinti egy barátunk, vagy egy családtagunk, és mi ugrunk, vagy felrobbanunk, vagy ráordítunk, vagy megsértődünk, vagy sírni kezdünk, vagy nem tudom mi, akkor már tudni fogjuk, hogy nem a másik olyan gonosz, hogy minket mindig bánt, hanem bennünk van ez a törékenység, bennünk van az a pici sérülés, amiért mondom, nem súlyos, nem pszichológiai sérülés, de mégis egy érzékenység, sokkal hamarabb meg fogunk bocsátani a másiknak. Meg nyilván a családtagjaink érzékeny pontjait is előbb-utóbb kitapasztaljuk, ugye, és már tudjuk, hogy ja, anyának nem szabad azt mondani, mert akkor összeomlik a világa, meg apával inkább nem arról beszél, meg egyik tesó így, a másik olyan, tehát egymás érzékeny pontjait is előbb-utóbb kiismerjük, és ez is sokat segít abban, hogy a családi kommunikáció az a bizonyos jó legyen, amiről beszéltünk az elején. Idáig oké? Követhető? Akkor tovább megyünk, és rátérünk két fontos kommunikációs helyzetre, ki fogunk emelni ebből a hatalmas témából kettőt. Az egyik, és örülök is, hogy a cédulákon legalábbis amikbe belenéztem, azért szerepeltek ezek, az egyik a szeretet kifejezése, a családban, a másik pedig a konfliktus helyzetek kezelése. Erről a kettőről lesz szó. Mindegyikről egy kicsit úgy, hogy továbbra is, hogy gondolkodjon mindenki saját magába, hogy ez az egész belsővé váljon, és ne csak egy olyan előadást legyen, amit elfelejtünk, mihelyt innen kimentünk. Szóval már kicsit szó volt arról, hogy családban nagyon erősen vágyunk arra, hogy állandóan érezzük a szeretetet, elfogadást. Jegyes pároknak azt is szoktuk tanítani, hogy a házasok minden pillanatban epekedve várják, hogy a másik közölje velük, hogy szeretlek. Még egy olyan kérdésben is, hogy van-e itthon kenyér, vagy hogy elvitted a gyereket az óvodába, de ezt is, még egy ilyen kérdésben is utána a szeretetet éhezzük. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos, hogyha boldog családban szeretnénk élni, akkor tudjunk róla, hogy nem lehetünk lusták, és tudatosan, folyamatosan üzenni kell a szeretetet. Na de hogy hogyan kell üzenni a szeretetet, és akkor most a következő dián mindenkinek egy egyéni gondolkodni valót adok, hogyha valakinél van ceruza meg toll, de hát most annyi papír valószínűleg nem lesz senkinél, de hogy ezt így fejben akkor mindenki próbálja megcsinálni, erre kicsit több időt adok. Azt kéne csinálni, akkor így idézzék föl a közeli családtagok nevét, jó? Alakjukat, kinek meddig tart a közeli, és gondolja végig mindenki, hogy XY milyen gesztusoknak szokott örülni. Ja igen, a nagyi annak örül, ha viszek neki virágot. Apám annak örül, ha beszélgetek vele a, nem tudom, fociról. A tesóm annak örül, ha nem tudom, egy sütit csinálok. Na, szóval hogy ilyen szinten pár percben mindenki vegyes sorra a családtagokat, és így magában legalább, de ha le van írva, az még jobb, írják le, hogy ki minek örül. Nem kell. Ki az, aki nem talált minden családtaghoz ilyen dolgot esetleg, hogy aha, köszönöm, mert van, akiről nem tudjuk. Tovább megyek, de azért ezek olyan feladatok, amiket szeretném mindenkit magával vinni, és ezeken lehet hosszasan, ezeken hosszasan kell gondolkodni, ez a 3 perc nem elég ezekre, de érdemes magunkkal vinni az életbe. Ugye, talán a szeretett nyelvek témáját mindenki hallotta, meg talán olvasták is a könyvet, a Chapmanféle könyvet. Nem szeretem pont azt az nagyon szűk felosztást, amit a szeretett nyelvek kapcsán szoktak hirdetni. Azt hiszem, hogy ennél sokkal tágabb a téma, és többféle dolog fér bele. A lényeg, hogy ahhoz, hogy egy család boldog legyen, folyamatosan kommunikálni kell a szeretetet, jó indulatot, de ezt olyan módon kell kommunikálni, hogy a másikhoz eljusson. A nagyi, aki virágot szeretne kapni, a nagyival hiába ülök el beszélgetni a foci meccsről, ő nem fogja ebből érezni, hogy szeretem, sőt, még föl is bosszantom vele, mert neki nem ő nem erre vágyik, és az apukámnak is hiába viszek virágot, mert ő a foci meccsről szeretne velem beszélgetni. Most hozok ilyen buta példákat. És ez nagyon fontos feladatunk, hogy felismerjük, hogy melyik családtagunk minek örül, és azt tudatosan álljunk neki, majd ezt a végén házi feladatként ismét fel fogom idézni, álljunk neki gyakorolni. Úgyhogy, ha valaki még nem ért a végére a családtagjainak az idézőjelben szeretett nyelveinek a felfedezésére, akkor törje még a fejét, és ha végképp nem tudja, akkor oda lehet menni és megkérdezni, hogy figyelj, te nem tudom, kicsoda, melyik családtagom, nővérke, te igazándiból minek örülnél, mire vágynál? És azt mondja, hogy nem tudom, mit mond. Szóval meg is lehet kérdezni, és akkor onnantól kezdve már tudjuk, hogy aha, akkor neki ezt és ezt kell adagolnunk. Nyilván nem erőltetetten, de a boldog család élethez nagyon-nagyon fontos, és a párkapcsolatban, házasságban meg végképp fontos. Tehát ott meg reggeltől estig nyomni kell a szeretet üzeneteket. Így úgy, amúgy össze-vissza. Minden egyes gesztusban, és főleg azon a szeretet nyelven, amihez a másikért. Van, aki nagyon vágyik arra, hogy állam megsimogassák, van, aki utálja, hogy ne nyúljanak hozzám, akkor azt nem megsimogatjuk, ha nem tudom, mit csinálunk. Tehát, hogy ki ismerni, hogy a másik mire vágyik. Tehát ez az egyik titka a boldog családéletnek és a boldog házasságnak. Úgyhogy egy nagyon lényeges pontnál vagyunk, mert a szeretet nem úgy van, hogy ahogy mondja az a székely vicc, és ezt nagyon nem szeretem, hogy a székely bácsitól megkérdezik, hogy is van, hogy megkérdezi a felesége, hogy te sosem mondod nekem, hogy szeretsz, és akkor azt mondja ez a székely bácsi, 70 vagy 80 évesen, hogy az esküvőn egyszer elmondtam, és azóta ez érvényes, ez nem jó, én nagyon haragszom erre a viccre, ez nem jó vicc, hát azért vicc persze, mert Székely bácsinak naponta 500-szor kéne kommunikálni a felesége számára, hogy szereti, nem szavakkal feltétlenül, néha azzal is, hanem csomó-csomó gesztussal, ha boldog akar lenni a házasságban. Jó, azt mindenki fogta az adást? Mindenki fogta? Jó. Anélkül nem mehet senki, hogy ezt ne fogta volna. Még mielőtt, mert most fogunk rátérni a nehezebb ügyekre, de már most előre mondom, ha egy családban folyamatosan árad ez a szeretett kommunikáció, akkor sokkal könnyebb lesz a konfliktusok kezelése, a haragok kezelése, a nehézségek kezelése is. Ha van egy ilyen szeretett légkör, sokkal könnyebb lesz megbocsátani, meg nem megharagudni. Ha nincs meg ez a légkör, akkor bűvészkedhetünk a konfliktus kezeléssel. Ó, megtanultuk itt a pszichológustól, hogy ezt kell mondani. Nem fog működni. Jó? Tehát, hogy ez volt a fő diánk, a központi diánk. És akkor most rátérünk a nehéz kommunikációs helyzetekre. Ismét egyéni munka. El ne árulják senkinek, mindenki saját magában gondolja most gyorsan végig, hogy a saját szülei hogyan szokták kezelni, ha konfliktus van, harag van, nézeteltérés van. Mert talán erről van, mindenkinek van egy képe. Hallgatni szoktak, vagy üvöltözni szoktak, vagy verekedni szoktak, vagy tudom, mit csinál. Nagyon sokféle dolgot lehet csinálni. Szüleink hogyan kezelik a konfliktus helyzeteket, és ennek általában mi az eredménye? Ezt mindenki gyorsan gondolja végig. És aztán arra is nézünk rá, hogy saját magunk hogyan kezeljük a konfliktus helyzeteket. Amikor valakivel konfliktusba kerülünk, vagy nézeteltérésbe, vagy valami feszültség van, akkor mi magunk mit szoktunk csinálni? És arra is rá lehet csodálkodni, hogy vajon van-e hasonlóság a kettő között? Vagy esetleg pont az ellenkezője, amit én csinálok, mint amit a szüleim csináltak. Ki az, aki felfedezett hasonlóságot a saját konfliktusban való viselkedés és szülei között? Aha, hát elég sokan. Ez nem véletlen, mert hogy mint mindent ott, a szüleinktől otthon a családban tanulunk. Tehát nekünk az van, amit gyerekként elsajátítottunk. Mi azt láttuk, hogy konfliktus esetén ezt kell csinálni, hát honnan tudnánk, hogy mást is lehet csinálni, tehát mi is ezt csináljuk. És hogy ez jó vagy nem jó, erre fogunk most ránézni. Hatékony vagy nem hatékony, egy kicsit arra is provokálta a kérdés, hogy vajon mi az eredménye annak, amit csinálnak a szüleink. Kijön belőle valami jó, vagy nem jön ki belőle valami jó, tehát most őket nem minősítjük, mert ők is valószínűleg tanulták, amit csinálnak a saját szüleiktől, és akkor ez így tényleg sokszor generációról generációra átadódnak kapcsolati minták, kommunikációs minták, egészen addig, amíg valaki le nem ül egy ilyen előadáson, és nem szembesítik azzal, hogy nézz rá arra, amit kaptál, és döntsd el, hogy tetszik vagy nem. Most ránézek arra, hogy a szüleim ezt is ezt szokták csinálni, és látom, hogy ez nem jó, de én is ezt csinálom. Na, itt meg lehet törni ezeket az átkokat, rossz mintákat, és meg lehet tanulni mást. És hogyha valakinek rossz mintája van, akkor ne essen kétségbe, nem kötelező, hogy ezt a rossz mintát átadja a saját gyerekeinek, hanem gondolkodhat, hogy valami mást is lehet csinálni. Ha nem gondolkodunk, akkor továbbadjuk. A jót is persze, és most itt nem a szüleink kritikájáról van szó, hanem arról van szó, hogy mintákat látunk, és azokkal valamit kezdenünk érdemes, jó? És akkor most belemegyünk abba, miután mindenki végig gondolta, hogy milyen mintákkal rendelkezik, hogy milyen önérvényesítési formákat különböztet meg a pszichológiát, itt ilyen idegen szavak vannak, nem lesznek ismeretlenek, mert szerintem ezeket mindenki tudja már, de összefoglaljuk még. Vannak azok az emberek, akik konfliktusos helyzetekben agresszív módon lépnek fel, az nem azt jelenti, hogy feltétlenül verekszenek, van, aki azt is csinálja. Az agresszív a pszichológiában azt jelenti, hogy másokat le akar győzni mindenképpen. Majd megnézzük részletesebben is. Vannak, akik manipulatívak. Nem tűnik fel, hogy agresszív, de előbb-utóbb úgy intézi a dolgokat, hogy az legyen, amit ő akar. Ez is egy önérvényesítési forma. Olyanok is vannak, akik nagyon gátlásosak és passzívak, és mindent átengednek a másiknak. Legyen, ahogy te akarod, és feladják a saját szempontjukat. Vannak, akik passzív-agresszívak, majd megnézzük, hogy ez mit jelent. És aztán a varázs szó, ez az asszertivitás. Ki hallotta már az asszertivitást, szerintem mindenki? Csak vannak, akik félreértik az asszertív kifejezést, és itt most elárulom, ez a jó, ez az üdvözítő és keresztényi megoldás, az asszertív, az nem az agresszív, megnézzük, jó? Szóval akik agresszív társas stílust képviselnek, ahogy már mondtam, minden társas helyzetben az a céljuk, hogy az legyen, amit ők akarnak. És nem érdekli őket, hogy a másiknak mi a szempontja. Ezt kell csinálni, vagy mit csináltál? Itt most egy szülő-gyerek helyzet van a képen, de hát ez lehet egyenrangú kapcsolatokban és házastársak között is. A lényeg az, hogy a másikat legyőzi és ráerőlteti a saját akaratát. Egy ilyen stílusú kommunikálásnak általában mi az eredménye? Tehát a másik ember, akivel szemben fellép ez az agresszív stílusú, hogyan fog reagálni? Vagy feladja, bezárkózik, elmenekül, tehát bezárkózik, és behódol, de úgy hódol be, hogy bezárkózik, tehát megszűnik igazából a kapcsolat. Vagy még milyen eredménye lehet ez? Nagyon jó. Hát vagy ő is ugyanúgy visszaüt, mondjuk, vagy továbbadja másoknak. Tehát akkor egy agresszív társas stílus, amelyik csak a saját győzelmére figyel meg, hogy mindig az legyen, amit én akarok, nem érdekel, hogy a másik mit akar, két negatív kimenettel jár. Vagy a másik meghunyászkodik, feladja és bezárkózik, elkezd védekezni, megszűnik a kapcsolat, vagy a másik visszaüt, megint agresszív lesz, és akkor ebből jönnek a jó nagy ordítozások, hogy te is, de te még hülyébb vagy, és te még hülyébb, és akkor jön egy véget nem érő veszekedés. Agresszió, ezt úgy szoktuk ábrázolni, hogy nyilakat lövünk ki, puf, egy nyíl, vissza a nyíl, oda-vissza, és már végül azt se tudjuk, hogy mi volt az alaptéma. Most már csak azt tudjuk, hogy bántjuk egymást. Tehát semmi jó nem sül ki belőle, ez egyértelmű. Na most a manipulatív az egy kicsit rázósabb dolog, mert ő ilyen passzívnak, meg behódolónak látszik, de hát tulajdonképpen nem az. Itt egyik verzió, ez a kis sírós manipulációról szól a kép, de nem csak így lehet manipulálni, nagyon sok minden lehet manipulálni másokat. Talán ismerünk ilyen embereket, vagy lehet, hogy mi magunk is ilyenek vagyunk, hogy tehát látszólag engedünk, meg nem bántunk, meg passzívak vagyunk, de azért addig ügyeskedünk, míg az lesz, amit mi akarunk. És nem veszi figyelembe a másik szempontjait. Tehát igazándiból az a baj a manipulatív konfliktuskezelővel, hogy nem becsületes, tehát nem vállalja a nyílt kommunikációt, hanem ügyeskedéssel mégiscsak a saját akaratát érvényesíti. És akkor ennek ugyanaz lesz az eredménye, hogy a kapcsolat nem épül. Itt mindig arról beszélünk, hogy a kapcsolat szempontjából mi az eredménye ezeknek a konfliktus kezelési stílusoknak, mert végül is azokról van szó. Na, van a gátlásos passzív ember, pontosabban a gátlásos passzív társas stílusú ember, aki konfliktus esetén nem küzd, feladja a saját szempontját, azt mondja, jó, legyen, ahogy te akarod. Vagy kerüli a konfliktust, és úgy csinál, mintha nem is lenne. Tehát ő igazándiból behódol, és a saját szempontját háttérbe szorítja. Igazándiból ez egy olyan jó embernek tűnik, nem? Mert akkor mindig enged, szeretetteli, legyen, amit mások akarnak. Mi szokott lenni hosszú távon az eredménye, ha egy kapcsolatban, egy családi kapcsolatban valaki mindig egy ilyen passzív pozícióban van? Most az a baj, nem hallom. El lesz nyomva, tehát az már egy egészségtelen dolog. De bocsánat, itt annyira nagyon egyszerű, nem tudom. Akár depressziós is lehet. Még mi? Előbb-utóbb robban, ugye erre mondjuk, hogy betelt a pohár. Na, volt már ilyen nálunk is, ez lehet, hogy már nem emlékszik rá a férjem, de én annyira emlékszem rá a szituációra, hogy hogy én egyszer felrobbantam ott a sok gyerek, meg a férj, és azt mondtam, hogy elegem van belőletek, betelt a pohár. És akkor megkérdezték, hogy miért volt valami pohár. Hajjaj, mondom, abban gyűjtögettem a sok sérelmet. És tehát felrobban, és akkor ugyanan agresszív lesz, mint hogyha az lett volna. És hosszú távon pont avval, hogy el van nyomva, nem őszinte a kapcsolat. Tehát ha állandóan föladja magát, akkor nem lesz őszinte egy kapcsolat, és sokszor házasságok emiatt, házaspárok elhidegülnek egymástól, mert nincs kapcsolódás, mert az egyik a másik fölött van, és nincs egyenrangúság. Ez talán így érzékelhető, ugye? Itt nem arról beszélünk, hogy sohasem engedhetünk a másiknak. Tehát a családban egy csomószor engedünk. Most persze együnk tök főzeléket, ha te azt szereted. Igaz, én utálom, de jó, együnk. Ez nem a passzív társas stílus. Időnként egyik enged, időnként a másik enged. Nem harcolhatunk mindig minden szempontunkért. Most arról beszélünk, akkor veszélyes ez a társas stílus, hogyha valaki mindig mindenben behódol, és sohasem vállalja maga érdekeit, meg értékeit sem. Nem áll ki magáért, ez nem azt jelenti, hogy az önös érdekeiért, hanem akár értékeit is feladja a másikért. És azért adja föl, mert nincs bátorsága vállalni. Jó, ez így mindenki számára világos, mert azért itt néha keveredik a szeretettel, hogy ezek azok az emberek, akik nagyon szeretik a többit, mindig alárendelik magukat, de nem, ez egy egészségtelen alárendelődés, és ezt fontos tudni. Na hát ennek egy variáció, amikre picit hoztunk is példát, a passzív-agresszív társastílus, aki nyel, 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 aztán felrobban. Vagy van egy másik verzió, és ezt pedagógusok meg serdülő gyerekek szülei szokták tudni, hogy néha olyan is van, hogy engedek, mert nem tudok harcolni az érdekeimért, de picit ügyesen beteszek a másiknak. Mondjuk mindig elkések, és akkor ezzel bosszantom. Vagy mindig elfelejtem, amit megígértem, akkor ezzel bosszantom. Tehát ez is egy ilyen passzív-agresszív társaság, hogy nyíltan nem szegül szembe másikkal, nyíltan nem vállalja magát, de így titokban, vagy felrobban néha, vagy ilyen ügyesen áll ellen. Azért ez sem tesz jót a családi kapcsolatoknak. Na és akkor elérkeztünk az asszertivitáshoz, ez a nyerő stílus, és ezt kéne megtanulni. Nagyon sok évek óta tanulom én is, és az ember mindig visszacsúszik a tanult mintáiba egyébként, tehát hogy itt nem elég egyszer ezt átbeszélni. Hosszú évek óta tanítom is már, meg tanulom is, és akkor néha rajta csípem, már megint elrontottam. Tehát hogy ez nem így megy, hogy meghallgatunk egy előadást, és holnaptól már minden tökéletesen működik. De alapvetően úgy kéne hozzáállnunk minden emberi kapcsolathoz, hogy a saját érdekünket is tartsuk fontosnak, de a másik érdekét is. Tehát az asszertív társas stílus azt jelenti, hogy mind a két fél, a saját és a másik érdekeit is figyelembe veszem és tisztelem, és úgy próbálunk megoldani egy konfliktust, hogy mind a két fél jól járjon. Hát azért ez egy kemény munka, mert vannak helyzetek, ahol nagyon ütköznek a szempontok. De nem a megoldás a lényeg itt, hanem az asszertivitás azt jelenti, hogy egy nyitott hozzáállás a másikhoz, meg önmagamhoz is. Így ez oké, ugye? És akkor most itt kivetítem, hogy igazándiból ez azt jelenti, hogy tiszteljük a másikat, de magunkat is. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat, mondta Jézus. Hogy a másik véleményét is tiszteletbe tartjuk, és nem mondjuk neki azt, hogy te tök hülye vagy, és ez egész egy baromság, hogy világosan kommunikálunk, és elmerjük mondani a saját szempontunkat is. Tehát nem azt mondom, hogy ez nem számít. Mind a ketten fontosak vagyunk. Ha egy ilyen hozzáállással állunk neki minden társas helyzethez, akkor a konfliktusok kezelésében előbbre tudunk jutni, mert akkor nem fog bezárkózni a másik, hanem nyitott lesz arra, hogy nekiálljunk beszélgetni, és gyúrni, és lehet, hogy évekig fogunk küzdeni egy kemény konfliktussal. De megmarad a békesség és a szeretet közöttünk, mert ez a lényeg egyébként. Nem az, hogy ki nyer, hanem hogy megmaradjon a szeretet, mert erről szól a családi kommunikáció. Ez így világos mindenki számára? Ezt jelenti az asszertivitás, nem a mindenek fölötti önérvénye. És sokszor hallom emberektől, hogy az asszertivitást negatív dolognak tartják. De ez valószínűleg azért van, mert félreértés. Na, tovább megyünk, mert azért még van nagyon-nagyon-nagyon fontos témák. Most már tudjuk, hogy milyen stílusban, vagy milyen társas stílusok vannak, és remélem, hogy menet közben mindenki nagyjából saját magát be tudta sorolni a stílusok közé, valahogy úgy titokba azonosítani magát. És most arra fogunk ránézni, hogy akkor most tényleg mit csináljunk, amikor vannak problémás helyzetek a családban, vagy baráti kapcsolatokban. Azt mondják a pszichológusok, hogy el kell különíteni két helyzetet. El kell különíteni azt, hogy amikor nekem van problémám, és ez a gond, egészen mást kell, másképp kell kommunikálnom, mint amikor a másik félnek van problémája. És most megnézzük, hogy ebben a két helyzetben mire figyeljünk, hogy az a kommunikáció szeretetteljes és eredményes maradjon, mert ez a kulcs. Amikor a milyen a probléma, akkor igazándiból mi robbantjuk ki a konfliktust. Lehet, hogy a másik nem is sejt, hogy probléma. Ez a tipikus példa, hogy a valamelyik családtag későn ér haza. Jó? Tök mindegy, hogy egy feleség, vagy egy férj, vagy egy gyerek, és otthon várják. És mondjuk neki nem tűnt fel, hogy későn él haza, ő nem is sejti, hogy konfliktus várja. De amint belép az ajtón, kitör a balhé, mert aki otthon várja őt, és már ötször megmelegítette a vacsorát, ez most még nem feleségek, de hogyha feleségek ülnének itt, akkor mindenki így bólogatna, hogy aha, igen, amikor már ötször is újra melegítettem, és még mindig nincs itthon senki, akkor bizony a probléma azé, aki otthon várja a többit. És ő fogja kirobbantani a konfliktust, amikor hazaérnek a csellengők, és már az ajtóba várja őket egy konfliktus kirobbantással. És most itt az a lényeg, arról beszélünk, és bármilyen más témára is áttehető, vagy más példára is, az a lényeg, hogy úgy kommunikáljuk, hogy most baj van, nekem bajom van veled, vagy a helyzettel, hogy ne bántsunk. És ennek a titkait fogjuk megnézni, megint ismerős dolgok következnek egyébként. Hogyan kommunikáljunk úgy, hogy ne bántsunk? Itt van egy szituáció, egy kislány, és mondjuk az anyukája, vagy egy nagylány, és az anyukája. Hogyha nekem bajom van a másikkal, akkor oda kell figyelnem, hogy pontosan hogyan és milyen szavakkal fogalmazom meg a bajomat. Ez a kislány, az a baja, mondjuk az, hogy tegnap valamit el akart mondani az anyukájának, és az anyukája azt mondta, hogy most hagyjál békén, nem érek rá meghallgatni téged. Jó, ez mondjuk ez a szituáció, és a kislány másnap szóba hozza a dolgot. Úgy kell szóba hozni ezt a dolgot, hogy pontosan írja le a helyzetet, tehát szóljon az anyának, hogy figyelj, anya, én most szeretnék veled arról beszélni, hogy tegnap, amikor akartam valamit mesélni, te nem figyeltél. Akkor anya észbe kap, hogy is volt, tényleg valami volt tegnap, észre se vettem, aha, jó. Tehát ez az első, ha valami bajunk van a másikkal, pontosan írjuk közül, hogy mi a baj. Amikor én mentem haza annak idején 10 éve vagy 20 éve munkából, és otthon fogadott egy ilyen nagycsaládnak a hömpölygése, a cipők az ajtóba, vagy nem tudom ki él nagycsaládban, be se tudtam már lépni, mert cipők, iskolatáskák, stb. És akkor én ott kitörök, hogy micsoda banda! És akkor fogalmunk sincs arról, hogy most tulajdonképpen mi a bajom, mert nem közöltem velük, hogy az zavar, hogy a cipők ott vannak a bejárati ajtónál, vagy az zavar, hogy nincs elmosogatva, hogy mi zavar. Tehát a másik nem mindig tudja, hogy nekünk mi a bajunk. Először el kell mondani neki. Következő, és akkor itt jön a kulcs, amit talán megint nagyon ismerős, az én közlés. Amikor bajom van a másikkal, akkor azt is mondjam, fejezzem ki neki, hogy haragszom, vagy szomorú vagyok, vagy csalódott vagyok. Ki tudja, hogy mi az, hogy én közlés? Én közlés. Úgy mondjam ki az érzelmi állapotomat, hogy az én közlés legyen. Majd egy következő dián kifejtjük. Ismerős ez valakinek? A saját érzésünket mondjuk el, és ne a másik, tehát ez gyakorlatilag egy nyelvtanóra. Egyes szám első személyben beszélünk a saját érzéseinkről, majd hozunk példákat is hozzá, jó? Itt nem állunk meg, akkor azért egy ismerős dolog. Nagyon fontos, hogy amikor a másikkal bajom van, és rossz érzéseim vannak, azokat egyes szám első személyben mondjam el. Aztán azt is mondjam el, hogy miért vagyok én ilyen rossz állapotban. Azért, mert annyira vártam volna már, hogy meghallgass, anya. Fontos dolgot akartam neked mondani, és te nem értél rá, és nagyon csalódott vagyok. Tehát, hogy értse meg a másik, hogy most én miért akarok felrobbanni, vagy miért vagyok olyan szomorú. És aztán az is egy nagyon profi kommunikáló azt is elmondja, hogy ő mit kér a másiktól. Anya, legközelebb én oda megyek hozzád, légy szíves, ragd le a portőrülönyöt, és figyelj rám. És hogyha ezt ilyen profi módon és közlöm, akkor anya meg fogja hallani. Ha ehelyett vádaskodva, és azt mondja, hogy anya, utallak téged, és holnap elköltözöm, és akkor anyának fogalma sincs, és mi a bajom. De ha így mondja el, akkor oda fog figyelni. Csak az a baj, ha tele vagyunk negatív érzelemmel, akkor nagyon nehéz így csinálni. És akkor most megnézzük ezt az én közlést. Ahogy mondtam, egyes szám első személyben beszélünk az érzelmékről. Ha dühös vagyok, akkor mondjam azt, hogy dühös vagyok, és ne azt mondjam, hogy feldühítettél. Amikor dühösek vagyunk valakire, akkor nagyon nehéz így beszélni. Általában őt kezdjük el vádolni. Feldühítettél már megint, ráadásul ezt is mondjuk már megint, és akkor ez azt jelenti, hogy még tetézzük az ő bűneinek a lajstromát. Ez olyan, mintha nyelvtanóra lenne, hogy egyes szám első személyben fogalmazunk, de ez egy óriási különbség. Mert hogyha így fogalmazunk, akkor a másikat nem bántjuk meg, és jobban oda fog figyelni ránk. Hozok két példamondatot. Amikor azt mondom valakinek, egy családtagnak, hogy olyan bosszantó vagy, ez egy te közlés, mert őrből a szól. És mit fog válaszolni? Te is. Vagy hagyjál már békén. És te milyen bosszantó vagy, és tegnap mit csináltál, és kezdődik megint a nyíldobálás. Ez te közlés, ez nem jó. Ha ugyanezt én közléssel mondom, bosszankodom mondjuk, amikor hangosan beszélsz, akkor így nem támadom meg, és akkor fölfigyelő. Tényleg? Te bosszankodsz, amikor én hangosan beszélek? Hát, sajnálom. Vagy akkor máskor majd próbálok halkabban. Ég és föld a két fogalmazásmód. Vagy még egy példa. Ez velünk zajlott le nem olyan régen. Valami lejtett a férjem, milyen jó, hogy itt van, mert látják, hogy akkor nem én találom ki, lejtett, nem tudom, valami üveget, valami iszonyú hangosat szólt, én iszonyúan megijedtem, és persze a profi pszichológus te közléssel közöltem, oda kiabáltam hozzá, hogy hú, de megijesztettél így. És akkor ő visszaszólt onnan a kamrából, hogy te ijedtél meg. És akkor én észbe kaptam, hogy ezt tanítom 20 éve, és én is elrontottam. Mert hogy nem direkt vágta földhöz azt az üveget, hogy engem megijesszen. Tehát ez tulajdonképpen nem is volt logikus, amit mondtam. És nem azért ejtette le, hogy bántson. Hanem, ahogy ő visszaszólt, hogy te ijedtél meg. Tehát így korrekt és nem bántó egy közlés, hogy azt mondom, hogy hú, megijedtem, amikor leesett az a pohár, vagy nem tudom, mi történt. Érthető a különbség? A te közlés bántó. Az én közlés nem bánt. És ha nem bántom a másikat, akkor oda fog figyelni rám. Ez a kulcs. Mostantól kezdve az a házi feladat, hogy mindenki figyelje az életének a kis eseményét, és csípje fülön vagy nyakon magát, bocsánat, ez nagyon közel, ezt nem szeretem, amikor a te közlés kijön a száján, mert nagyon gyakran kijön a szánkon. Ezt gyakorolni kell egy életen át, jó? És most csinálunk, mivel még van negyed óránk, szerintem pont beleférünk, gyakorolunk most, jó? Mondok, vagy nem mondok, hanem kivetítek egy mondatot, ami így szól. Megbántottál, mert nem hívtál fel. Ez én közlés. Nézzük csak meg. Mi egyes szám második személyben van, tehát ez te közlés. Akkor hogyan lehetne ezt átfogalmazni, és akkor ezzel már egy kicsit bántjuk a másikat. Megbántottam, vagy aggódtam, vagy csalódtam, vagy tulajdonképpen jobban ki lehetne fejteni. Vagy rosszul esett. egészen más. Ha azt mondom neki, hogy megbántottál, akkor ő meg fog bántódni. Mert én azzal vádolom, hogy ő bántani akart. Pedig valószínűleg nem azért nem hívott föl, mert bántani akart, hanem azért, mert nem volt rá ideje, stb. Kitaláltam én is egy ilyen önkézéses mondatot, ami jó hosszú egyébként, hogy végigviszi az összes lépést, hogy tegnap, hogy van? Tegnap vártam a hívásodat, hogy tudjon róla, hogy egész nap az ő hívását vártam. Lehet, hogy nem is gondolta. És csalódott voltam, mert azt reméltem, hogy elmeséled, hogy mi történt. Tehát az első verzió bántó, a második verzió pedig rólam szól, és a másik oda fog, le fog ülni mellém, és azt mondja, hogy tényleg ilyen fontos vagyok neked, hogy egész nap vártad a hívásomat. Jaj, de jó. Akkor most elmesélem. Tehát, hogy az én közléssel közöljük a bajunkat, akkor a másik nyitott lesz felénk. Ha te közléssel, akkor bezárkózik, és esetleg meg is sértődik. Jön egy következő. Felbosszantasz a folytonos késéseiddel. Hát ez egy te közlés, ugye? Ráadásul, ha jól megnézzük, azt jelenti, hogy ez a családtagom szándékosan azért késik mindig, hogy felbosszantson, nem? Mert ez gyakorlatilag ezt jelenti. Te bosszantasz engem folyamatosan. Ami remélhetőleg nem igaz. Lehet, hogy annyira rossz a kapcsolatunk, hogy olyan szándékosan bosszant, de nem hiszem, hogy ez a helyzet. Hogyan lehetne ezt én közlésé átfogalmazni? Zavaró, idegesít, bosszankodom, amikor késel. Na, kitalálhatjuk, nyilván lehet árnyalni a dolgot, most mindjárt megnézzük, hogy én mit találtam ki. Amikor nem vagy ott a megbeszélt időben, dühös leszek, mert utálok várakozni. Azt ő meg fogja hallani, hogy dühös leszek. Ha azt mondom neki, hogy felbosszantasz, akkor azt kikéri magának. Érthető, ugye a különbség? Ez tényleg érdemes elkezdeni, mert hihetetlen csodákat tesz. Ha megtanulunk így fogalmazni saját érzéseinkről, hogy arról beszélünk, és nem csúszunk bele abba a hibába, hogy a másik, tulajdonképpen a másikat vádoljuk a saját érzéseink miatt, akkor nagyon sokat fognak javulni a kapcsolataink is, és főleg sokkal jobban fogunk tudni kommunikálni másokkal. Oké? Mindenkinek leesett a tan, most már harmadik mondatot nem nézzük át, hanem most így mindenki fejben csinál egy feladatot, jó? Mindenki keressen egy tipikus problémahelyzetet a család életéből, jó? Tök mindegy, hogy melyik családtaggal, amilyen visszatérő és nehéz és bosszantó és idegesítő, és most ebben ezt a helyzetet fogalmazza meg annak a családtagnak ezen a módon. Ez egy kérdés ott hátul? Persze. Ez igazándiból ez egy bonyolult dolog, mert én közléssel mindig csak az érzelmeink kapcsán, itt most nem érzelmekről van szó, nem tettekről, tehát ezt még mondhatjuk így, hogy kezdjük el, de utána, ha én közléssel folytatjuk, ha ez engem nagyon zavar, vagy nagyon csalódott vagyok, miért, vagy nagyon dühös vagyok, akkor folytathatom azzal, hogy ha te nem teszed láthatóvá a változás, vagy hogy is volt, akkor nagyon csalódott vagyok. És akkor utána rákérdez, hogy de milyen változás? És mit jelent az, hogy láthatóvá tenni? Tehát, hogy ilyet mondhatunk. De ha ezt avval kezdjük, hogy iszonyúan dühítő vagy, mert akkor már nem fog figyelni rám, és nem fog érdekelni, hogy erről szóban legyedjünk, jó? Tehát itt most a válaszomnak a lényege az, hogy mindig az, amikor kemény, amikor negatív érzelmek vannak bennünk, azokra vonatkozik az én közlés, hogy azoknak a megfogalmazása. Egyébként, na erre is kitérhetnénk, de most már nem tudunk belemenni teljesen az agyműködésünk, de azért elmondom, hogy miért olyan fontos, hogy az érzelmeinket, ha nagyon erősek, és egy közeli kapcsolatban negatív érzelmeink vannak, a legjobb módja annak, hogy ezek az érzelmek lecsillapodjanak bennünk, ha ki tudjuk mondani őket. Ennek van egy titka egyébként, agyműködési titka. Tehát van, aki boxzsákot vesz, ismerek valakit, és a boxzsákot föllogatta a nappaliba, és amikor dühös a házastársára, akkor nekiáll boxolni. ez jó, egy kicsit levesz az indulatból, de még nem megy ki a harag. Ha viszont odaáll a másik el, és azt mondja, hogy én dühös vagyok rád, attól sokkal hamarabb kimegy a harag indulata. És az én közlés tulajdonképpen arról szól, hogy bátorítjuk magunkat, hogy nyugodtan mondjuk ki a haragunkat, mert másik úgy is látja rajtunk, ezzel indítottunk. Hiába mondom neki, hogy megkérdezi, haragszol? Nem vagyok jó színész. Hiába próbáljuk letagadni, hogy haragszunk, vagy csalódottak vagyunk, vagy szomorúak, úgy is látják rajtunk. És nem fog kimenni belőlünk a negatív érzelem, ha letagadjuk magunk elől, sőt. Ez egy külön téma, de hogyha az érzelmeinkre nem merünk ránézni a negatívakra, akkor azok iszonyúan veszélyessé válnak. És tényleg nagyon szörnyű tetteket okoznak. Rá kell nézni és kimondani, és avval tudjuk őket kezelni. Kérdez? A végén, hogyha most sietünk, akkor a végén erről is lesz egy dia. Hogy hogyan kezeljük, hogyha a másikban van egy rossz érzés, hogyan kommunikáljunk arra, jó, erről lesz szó. Úgyhogy itt most akkor mindenkit arra kérek, hogy ezt a kis feladatot legalább kezdje el a fejében, jó? Hogyha valakivel kapcsolatban van egy nehéz helyzete, egy családtaggal kapcsolatban, akkor ezt így most így gondolatban én közléssel fogalmazza meg a másiknak, jó? Erre van egy 20 másodpercet adunk, jó? Kinek sikerült? Ez most még nehéz, de azért van, akinek sikerült. Ezt megint lehet gyakorolni, jó? Főleg, hogyha egy visszatérő nehéz családi helyzetekről van szó, amiket nem tudtunk eddig kezelni, vagy nagyon-nagyon feszítenek, és mindig veszekedés van belőle, akkor azoknak a kezeléshez így állhatunk hozzá, hogy elmondom, hogy figyelj, kedves, nem tudom mi, akkor ez is ez történik, én bennem ez is ez lesz. És tudod miért? Azért, mert nekem ez fontos. Találjunk ki valamit. Tehát, hogy igazániból a nehéz helyzetek megoldását valami ilyen módon kellene elkezdeni. Jó. Na és akkor utolsó fejezetünk, hogy oké, eddig arról beszéltünk, hogy nekem volt problémám a másikkal. Akkor mit csináljak? Igen, ám, de egy csomó helyzetben a másiknak van problémája. Ugye, amikor a másiknak van problémája, akkor mi is a teendőnk? Itt kérem, kórusban. Másiknak van problémája, mi a teendőnk? Megkérdezni, meghallgatni, igazándiból a meghallgatás lesz a vége, de lehet, hogy úgy kezdjük a meghallgatást, hogy megkérdezzük tőle. De a lényeg, hogy itt most nekünk az a kommunikációs feladatunk, hogy hallgassunk, hogy figyeljünk oda a másikra, akinek problémája van. És abban az esetben egész könnyű, még akkor sem mindig könnyű hallgatni, amikor a másik szeretne valamit megosztani. Képzeld, a főnököm megint milyen izé volt velem, és vagy a tanárom. Ezt még könnyebb meghallgatni. Igen ám, de vannak olyan helyzetek is, főleg a családban, amikor a másiknak velünk van problémája, ugye ez a pont, ez a példa. Megsértődött ránk, vagy haragszik ránk, és ebben az esetben is az a dolgunk, hogy meghallgassuk őt. Igen ám, de ő valószínűleg nem szépen fogja ezt kommunikálni, mert nem volt egy ilyen előadáson, és nem tudja, hogy én közléssel kell, hanem majd minket elkezd ócsárolni, meg lehülyézni, meg lebunkózni, meg stb. És akkor is ügyesen meg kell őt hallgatnunk. Úgyhogy most ebbe fogunk belemenni. A meghallgatás kulcsa, hogy valaki jól meghallgasson az empátia. Mit is jelent az empátia? Együttérzés, beleérzés a másik állapotába. Hát ugye mondjuk úgy, hogy inkább megpróbáljuk átélni, hogy a másik milyen állapotban lehet, és megérteni. És hogyha képesek vagyunk empatikusan a másikhoz hozzáállni, akkor onnantól kezdve nyert ügyünk van a családi kommunikációban, Mert onnantól kezdve már jobban képesek leszünk őt meghallgatni, még akkor is, hogyha nem túl szépen kommunikál. És a pszichológia itt most lehet, hogy lesznek ilyen nevetséges fogalma, felsorol meghallgató módokat. Most a legjobb meghallgatás az, úgy hívunk, hogy passzív meghallgatás, ami azt jelenti, hogy befogom a számot. Egyszerűen ott vagyok vele, és hallgatom. Semmi egy szót sem szólok. Ugye ezt is nagyon nehéz, ha most megint lenne egy napunk, akkor azt is megbeszélhetnénk, hogy miért olyan nehéz befogni a számot, és valakivel ott lenni, és hallgatni. Ennek is van egy csomó oka. Nem egyszerű. De azért nem, néha nem csak így bambán hallgatjuk, tehát nyilván a figyelem jeleit azért nem úgy hallgatjuk, hogy közben a telefonunkat nézegetjük, és mondjuk, hogy na mondjad már, mondjad, igen, hallgatlak, hanem nyilván odafigyelve másikra. Meg az odafigyelésnek vannak ilyen nevei is, amit ez az empátiás hümögés, ez nem tudom, annyira vicces kifejezés. Az empátiás hümögés, ez amikor azt mondja, hogy értem, csak jó helyen kell hümögni, ugye van, amikor ha nem figyelünk, akkor kiderül, hogy rossz helyen csináljuk ezt a bólogatást. Én már voltam így, hogy nagyon fáradt voltam egy nagyon hosszú beszélgetésben, és olyankor bólogattam, amikor valami szörnyűséget mondtak, és akkor visszakérdezett, te vele egyet értesz? Jaj, nem, mit is mondtál? Jó, ez most egy ilyen nagyon fáradt helyzetben. Tehát azért megint ott kell lennünk, jelen kell lennünk. Aztán azt is segít, úgy is segíthetünk neki beszélni, ezek az úgynevezett ajtónyitók, hogy azt mondom neki, hogy fú, de érdekes, mondj erről többet, vagy folytasd csak. Tehát jelezzük azt, hogy ott vagyunk, főleg, ha telefonon beszélünk, hihetetlenül fontos. Azt talán ismerjük, hogy telefonban csak hallgatunk, akkor a másik percenként odaszól, hogy ott vagy még? Hallasz? Ott vagy még? Tehát szükséges a visszajelzés. És aztán a profik, és erre hozok egy példát, a profik azok már úgy hallgatják meg a családtagjaikat, meg a barátaikat, mint a pszichológusok és a lelki gondozók, ezt hívják aktív meghallgatásnak, amikor összefoglaljuk azt, amit hallottunk. Erre egy tökéletes példám van, sőt a másik érzéseit is visszajelezünk. Egy tökéletes példám, tegnap előtt bementem egy boltba, ahol azt láttam, hogy az eladó valakivel beszélget, aki egy kicsit olyan indulatos. És valami beszélgetésbe belecsöppentem, és amiközben én ott vásárolgattam, hallom, hogy ez a bolti eladónő azt mondja ennek a férfinak, hű, te nagyon dühös lehettél. Na, ez egy empátiás visszajelzés volt. Visszatükrözte, ugye ez a visszatükrözés, pszichológiai fogalom, visszajelzte ennek a vásárlónak, az történetében a vásárló érzelmeit. Hű, te nagyon dühös lehettél, és erre, mintha kinyitottak volna egy csapot, ez a férfi elkezdte mondani. Igen, nagyon dühös voltam, mert igazságtalan helyzetbe kerültem, és képzeld, és kijött belőle az egész sztori, én már nem hallgattam meg a végét, kimentem, ez már nem rám tartozik. Tehát ennyi csodát tesz ez az úgynevezett aktív hallgatás, amikor valakit meghallgatok, és visszajelzem azt, hogy aha, te ilyen és ilyen érzelmi állapotban voltál, te nagyon dühös voltál, vagy nagyon szomorú lehetsz most. És ha ezt visszajelzik, akkor az ember így fog megnyílni, mert nagyon megértve érzi magát. Voltak már ilyen helyzetben, hogy ezt így megtapasztalták? Akár beszélőként, akár hallgatóként? Ha még nem, akkor el kell kezdeni. Ez tényleg csodákat tesz, ez a visszajelző meghallgatás. És persze nem úgy, hogy ahogy itt néha tankönyvekben le van írva, hogy visszamondom, igen, te most azt mondtad nekem, hogy tegnap hazamentél. Nem ezt jelzem vissza, hanem ahogy ez a bolti eladó, ez az egyszerű bolti eladó, ami visszajelzte, hogy hú, de dühös lettél. Ennyi. Persze. Akkor is elkezdjük ezt. Az majd a végén jön, hogy mi elmondjuk a magunk véleményét. Tehát még ha szeretnénk is neki visszajelzni a saját véleményünket, először az a dolgunk, hogy meghallgassuk őt. Ilyen ügyes meghallgatással egyelőre bólogatunk. Ez nem azt jelenti, hogy egyetértünk avval, amit csinált. Csak mondja el az egészet. Érezze magát meghallgatva, ettől meghallgatva érzi magát. Elmondja, és utána majd nyitott lesz arra, hogy mi is elmondjuk a véleményünket, hogy egyébként én értem, hogy ebben nehéz helyzetben vagy, de ha engem kérdezel, én nem értek egyet a te viselkedésedre. Jó, tehát az a végén. Egyébként ez is egy meghallgatást akadályozó dolog, hogy mindjárt az elején belefolytjuk a szót, és azt mondjuk neki, de hát ez nem jól csináltad, ezt nem így kéne csinálni. Ezek ilyen kommunikációs gátak, tehát ezt a legvégére hagyjuk. Amikor már nyitottá válik, amikor azt érzi, hogy mi őt vele vagyunk, és meghallgattuk. Jó, ez a válasz? Tehát ez nem az egyetértésnek a jele, ez egyszerűen csak visszajelezzük azt az állapotot, amiben ő van, ettől ő biztonságban érzi magát, és meg tud nyílni, erre vágyik. És akkor most jön ez a nehéz helyzet, amire itt ez a kérdés is vonatkozott, hogy amikor csúnyán szólnak hozzánk, vagy amikor valaki egy sértett állapotban van, most nyilván áttehető erre a sértet, nem tudom arra a példára, én most egy másik példát hoztam. Mondjuk azt, hogy azt mondja ez a lány a, nem tudom kinek, az anyukájának, hogy elegem van belőled, mert folyton kritizálsz. Na most, hogyha egy ilyen mondatot hallunk egy családtagtól, de ezt egy tesó is mondhatja bőven, hogy melyik nyelvűje vagy, ilyen, akkor egy ilyen mondatra, egy ilyen támadó mondatra hogyan szoktunk ösztönösen reagálni? Már tulajdonképpen meg is beszéltük. Ha minket megtámadnak, visszatámadunk, ez volt? Én még csúnyábbat fog neki beszólni, és akkor most nézd meg. Tehát megint ez az agresszív, indulatos, agresszív stílusra, ami ösztönösen vagy agresszív stílusban válaszolunk, vagy ott hagyjuk sértetten. Ezt mondjuk, na jó van, akkor nem is beszélek veled, bevágom az ajtót, és ott hagyom. Megszűnik a kapcsolat. De most jön a profi meghallgató. A profi meghallgató, amikor ilyen csúnyán megtámadják, előveszi az empátiáját, de ez már nagyon magas szint, tehát ugye ez nagyon magas szint, ez ritkán sikerül, de most itt eljutunk a magas szintig, és akkor hamarosan véget is érünk, legalábbis ez a foglalkozás. Itt is megpróbálok empatikus lenni. És amikor mondjuk valaki így rám ordít, hogy elegem van belőled, mert folyton kritizálsz, akkor megpróbálom kitalálni, ahelyett, hogy visszaordítanék, vagy rácsapnám az ajtót, megpróbálom kitalálni, hogy milyen érzelmi állapotban lehet az illető. Hát milyen érzelmi állapotban lehet? Iszonyú dühös, ugye? Vagy lehet, hogy mit tudom, hát ilyen. Szerintem ez sima düh. Ezt kitalálom. Hát ez nem volt nehéz. Még mindig nem reagáltam. De azt is jó lenne, hogyha kitalálnám egy ilyen mondatból, hogy milyen belső igénye lehet. Valószínűleg az lehet az igénye, hogy én most már fogjam be a számat, és ne adjak neki tanácsot mondjuk, vagy tényleg ne kritizáljam. És még azt is megpróbálom kitalálni, hogy hogyan reagálhatok hatékonyan. Egy ilyen kritikus mondatra, vagy egy elkeseredett, vagy egy csalódott, vagy egy sértett mondatra, hogyan tud egy profi kommunikáló úgy reagálni, hogy meghallgassa a másikat. Ugyanúgy vissza kéne tükrözni az érzelmeit. Van valakinek ötlete? Vagy most megpróbáljuk, ez az utolsó feladat, aztán már igazándiból csak házi feladat következik. Látom, hogy dühös vagy. Tökéletes. Már az, hogy annyit mondok neki, ahelyett, hogy visszaütnék, hogy beszélsz így anyáddal, vagy apáddal, vagy a tesóddal, így nem beszélünk, ehelyett azt mondom, látom, dühös vagy, és utána ki fog belőle jönni tovább. Persze, hogy dühös vagyok, mert megint azt mondtad rám, hogy stb. Megértve érzi magát, és meg tudjuk beszélni. Pontosan, tehát, hogyha mások kritizálnak, vagy megsértődtek ránk, akkor mondja, hogy volt ez a példa, az most oda mögé nézek, hogy valaki megsértődött, nem akar. Aha, na most itt már nagyon profinak kell lenni, mert ki kéne találni empátiásan, hogy mi van vele, és lehet próbálkozni, hogy én látom, hogy valami bánt téged. Nem bánt semmi. Na de hát látom, hogy nincsen recept, tehát itt nincsenek recept, itt alapelvek vannak. Ügyeskedni kell. A lényeg az, hogyha rátalálunk arra az érzelemre, amiben ő van, és megfogalmazzuk neki, akkor ő nagyon meg fog könnyebben, és azt mondja, hogy ez az ember engem megért, és meg tudok nyílni felé. Tehát egy ilyen példát találtam én is ki, ugyanígy kezdődik. Látom, hogy dühös vagy rám, és zavar a viselkedésem. mi bánt, mondd tovább, és meg tudjuk beszélni. Ez a profi szint. Az ösztönös reakcióinkat félbeszakítani, és odafigyelni másikra. Jó, akkor most házi feladat következik. Két házi feladat lesz, amit mindenki vigyen magával. Egyrészt, hogy majd mindenki gondolja végig, hogy a tanultak alapján hol kéne változtatnia a kommunikációján. És főleg abba kell belegondolni, hogy a családtagjainkkal, amikor konfliktusban vagyunk, próbáljuk beleélni magunkat az ő helyzetükbe. Amikor ő megsértődött rám, mi vajon miért sértődött meg? Amikor dühös rám, vagy amikor nem tud rám figyelni. Miért nem tud rám figyelni? Eddig mindig a saját sértettségemben gondolkodtam. Próbálják arra gondolni, lehet, hogy azért nem tud rám figyelni, mert nagyon nagy szomorúsága van, vagy munkahelyi problémái, vagy nem tudom micsodái. Tehát mindenki, ha hazamegy, kezdjék el a változtatást. Ez volt a globális házi feladat, és van erre a kettes feladat pedig, lehet, hogy már ilyet csináltak is. Ezt nemrég tanultam én is, hát persze erről beszél a szakirodalom úgy is, hogy hála levél, meg nem tudom micsoda. Egyik rokonom csinálta azt, a nagymamája 80 éves születésnapjára, hogy összeírta egy hosszú levélbe, hogy kedves nagyi, mi az, amit tőled tanultam az életem során? És akkor egy fél oldalnyi dolgot így. És hogy mik azok a tárgyak, amik rád emlékeztetnek? Az a sótartó, amit tőled kaptam, a karácsony falában, amit tőled kaptam, vagy nem tudom, és ezt a ajándékban nagyinak 80. szülinapjára. Tehát, hogyha ez a feladat tulajdonképpen azt gyakoroltatja, hogy mi minél többször próbáljuk meg tudatosan a jót visszajelezni a családtagjainknak, ez a szeretet kifejezés, akár így is, hogy leírjuk egy levélbe, és kezébe nyomjuk. Figyelj, anya, nagyon sok mindent köszönhetek neked, vagy figyelj, apa, igaz, azt nem írjuk bele magunkba, igaz, apa, sose figyelsz rám, de most félreteszem ezt a sérelmet, és leírom, de apa, tőled tanultam meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezért vagyok rád büszke, és leírom, és kezébe adom. Ezek varázslatot tudnak csinálni. Úgyhogy ez a két házi feladat van. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet. Szerintem pont belefértünk így az 5 perces késéssel, az 5 perces kezdettel. Hát jó gyakorlást kívánok mindenkinek. És az együttműködést is köszönöm.